utóbbi napokban elég komoly események rázták meg Európát, és mondhatnám azt is, hogy az egész világot, hisz az egész világot felkavarta az, ami Ukrajnában, Oroszországban történik. És talán ezek olyan események, amik mellett nem igazán mehetünk el szótlanul. Más prédikációt terveztem el a szombatra, más gondolatokkal készültem, de azt gondolom, hogy ezek olyan kérdések, olyan gondolatok, amikkel bibliai szempontból is fontos, hogy foglalkozzunk. Azt gondolom, hogy nem tudjuk teljes mértékben felfogni azt, ami ott történik. Főleg én, hogy fiatal vagyok, lehet, hogy az idősebbek, akik a világháborút is átélték, és annak szörnyűségeit, ők több mindenről tudnak, több mindent tapasztaltak. De meg kell mondjam őszintén, hogy eléggé felkavarnak, felráznak ezek az események. Néhány szalag, illetve újság címmel kezdeném, amit a napokban olvashatunk. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Egészségügyi katasztrófát is jelent az ukrajnai háború. Megszólaltak a légvédelmi szirénák, heves ostrom várható Kijevre. Tragikus az ukrajnai háború, rengeteg az áldozat, ilyen számokat a II. Világháború óta nem láttunk. Csak az utcáról 1207 holttestet gyűjtöttek össze Mariupolban. Kórházakat bombáztak le, gyerekek haltak meg és ártatlan civilek. Elérte a 2,5 milliót az Ukrajnából elmenekült emberek száma. És folytathatnánk a hírek sorát. Megrázó események és egyben komoly idők. És ezzel kapcsolatban szeretném olvasni a Máté evangéliumából a 24. fejezet 6., 7. és 8. versét. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. És lesznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Amikor itt volt és elkezdődött a járványhelyzet, akkor többször gondoltam arra, hogy milyen jó lesz, ha majd véget fog érni. Lehet, hogy emlékeztek, amikor bevezették azt, hogy este 8 után már nem lehetett kimenni, és pont keresztbe vágta az esti sétánkat a Zsófival, és arra vártunk, hogy véget fog érni, és visszatérünk a régi életünkhöz. Hogy amikor elmentem a boltba, és ott jöttem rá, hogy otthon felejtettem a maszkot, és nem tudok bemenni, vagy haza kell menjek a maszkért, akkor is vártam azt, hogy ennek vége szakadjon, és újból visszatérhessünk a régi életünkhöz. Vagy akár itt a gyülekezetben is, amikor be kellett vezetni a maszkviselés kötelezettségét, vagy akár a közös ebédeknek a megszüntetését. Mind olyan dolgok, amik hiányoztak, és amire vártunk, hogy ezeket újból megkaphassuk, és hogy visszakaphassuk a régi életünket. És sokszor arra gondoltam, hogy akkor ez, ha véget ér, akkor jobb lesz. És ma, hogy illetve nem ma készültem, de ahogy készültem, feltettem magamnak ezt a kérdést, hogy vajon tényleg számíthatunk arra, hogy jobb lesz. És igazából én általában optimista vagyok, és tényleg ebben próbáltam reménykedni, hinni, hogy akkor lejár a járványhelyzet, akkor visszatérünk ahhoz a régi élethez. Mégis, hogyha a Bibliát olvassuk, akkor nem mondanám azt, hogy pessimistaként, de talán inkább realistaként azt kell tudatosítsuk, hogy nem lesz sokkal jobb, illetve nem jó irányba halad a világunk. És ezt nem ilyen drámai kijelentésként akarom tenni, hanem egyszerűen, mert a Biblia erre próbál bennünket felkészíteni. Itt itt az ige részt is, amit elolvastunk, így zárja Jézus ezeket a gondolatokat. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Hát igazából még csak most kezdünk belemenni a nehezebb időbe. Jézus nem azt mondja, hogy véget ér a járvány, és akkor visszatérhetünk a kényelmes és jó életünkhöz. Még hogyha szerettem volna én is ezt hinni, és szerettem volna, hogy így legyen, de Jézus háborúkról, háborúk híreiről és különböző nehézségekről beszél. Viszont a Biblia azt is elmondja, hogy mi van ennek a hátterében. Annak ellenére, hogy a Biblia beszél róla, és Jézus mondja, hogy ilyen események fognak következni, fontos azt is tudatosítani, hogy ez nem Jézus kezdeményezi. Hogy ezeknek a hátterében, ezeknek az eseményeknek a hátterében nem Isten van. Habár sokakban ma felmerülnek kérdések, hogy miért engedi meg Isten ezeket a dolgokat, de a Biblia szeretné, hogyha megértenénk ezeknek az eseményeknek az igazi okát. Most akár így a háború kitörése kapcsán is a politikusok vagy a történészek próbálnak különböző okokat találni arra, hogy vajon Putyin miért is indította el ezt a háborút, meddig szándékozik elmenni, és olyan kérdések, amire azt mondanám, hogy inkább csak találgatások vannak. Viszont a Biblia rávilágít arra, hogy mi van igazából a háttérben, mi van az események gyökerénél. És ezt ugyanebben a fejezetben találjuk a 12. versben. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És én azt gondolom, hogy ez egy választ ad arra, hogy miért történnek ezek az események. Biztos, hogy vannak a felszínen egyéb okok is. És lehet ezekkel foglalkozni, de a mélyen azt gondolom, hogy amit itt olvasunk, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Mindenképp ez húzódik meg a háttérben. A Timóteushoz írott második levél harmadik fejezetében is olvasunk Jézus eljövetele előtti időszakról, hogy milyenekké válnak az emberek. Timóteushoz írott második levél harmadik fejezetét olvasom. Azt pedig tudd, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Szomorú ez a felsorolás, de azt hiszem, hogy mindannyian láthatjuk, hogy ebbe az irányba halad a mi világunk. Többen vagytok itt idősebbek, akik már több mindent megtapasztaltatok, és talán ti még inkább érzitek, hogy korábban nem ilyen volt a légkör. Én még fiatal vagyok, és ezért talán nem érzem annyira át, viszont egy kicsit ilyen viszonyítási alapul van számomra akár a romániai vagy erdélyi hozzáállás. Ott egyrészt ilyen, azt gondolom, hogy ilyen 5-10-20 évvel vannak elmaradva a nyugati világtól. Ezt most nem kell készpénznek venni, ez csak így a személyes megtapasztalásom. De ugyanakkor akár így az emberi kapcsolatok viszont ott még sokkal erősebbek. Tehát nem annyira ez az individualizmus még nem annyira erős. Akár ha csak egy esküvőről is beszélünk, ott például 200-300 főnél kezdődik egy esküvő. Eljön mindenhonnan a rokonság, barátok, és együtt vannak, együtt töltenek egy ilyen alkalmat. És sok mindenben érezhettem ezt, akár amikor ide költöztünk előbb Budapestre, ott egy közeli faluban éltünk egy évet, és az emberek 98%-a nem köszönt. Én a falon úgy szoktam meg, hogy találkozunk, köszönünk, egymással mosolygunk. Itt viszont még a fejüket is elfordították, hogy nehogy köszönni kellene. És ezzel nem akarom leírni Magyarországot, vagy felemelni Erdélyt, csak érzékelem azt, hogy a világunk ilyen irányba halad. Vagy akár ha Afrikát vesszük, hogy mennyire erőteljes ott még az emberi kapcsolatok, vagy a szeretet. Igaz, hogy sok mindenben akár úgy élnek, mint mondjuk 2-3 ezer évvel ezelőtt, tehát ennyire bizonyos régiói, ennyire elmaradt, de bizonyos értelemben, akár ezekben a dolgokban, amiket itt most elolvastunk, hogy ez a gonoszság még talán nem teljesedett ki annyira ezekben a kultúrákban. A Biblia úgy beszél ezekről az időkről, hogy a Szentlélek visszavonul. És ez talán nem amiatt van, hogy Isten megharagudott az emberekre, és azt mondja, hogy ha ilyen gonoszak vagytok, akkor semmi remény a számotokra, és még a Szent Lelkemet is visszavonom tőletek, hanem sokkal inkább az emberek döntése miatt történik ez. A nyugati társadalom az egyre inkább úgy él, és úgy nyilatkozik, hogy nem kell Isten az életünkbe. Régebb, ha akárcsak a kereszténységet is nézzük, tudjuk, hogy sok mindenben nem voltak jó úton. Mégis az emberek jártak templomba, imádkoztak, akár evés előtt, vagy felkeléskor. Ma már ez sokkal kevésbé jellemző. Az emberek, a nyugati társadalom meggazdagodott, elterjedt a szekularizmus, darwinizmus, és sorolhatnánk az olyan elméleteket, amelyeken keresztül próbálják Istent az élet szinte minden területéről kitaszítani. És ennek következtében Isten igazából kiszorul az emberek életéből. Mivel ő nem erőlteti magát rá senkire. És hogyha egy ember úgy dönt, hogy ő nem akar Istennel kapcsolatban lenni, Isten ezt tiszteletben tartja. És ilyen értelemben a Szentlélek egyre kevésbé tud jelen lenni a Földön, és egyre kevésbé tud dolgozni az emberek szívében. És ezt, ennek következményeit láthatjuk egyéni szinten is. Felolvastunk egy elég hosszú listát, és talán ezt egyre inkább erősödő módon látjuk jelen a társadalomban. Különböző függőségek hatalmasodnak el az embereken. De ugyanakkor láthatjuk családi szinten, tehát egyre több a válás, egyre több a családi konfliktus, nehézségek, elidegenedés, de társadalmi szinten is. Tehát, hogyha például a nemek kérdését hoznám Európa szinten, vagy Amerika szinten, hogy egyre több olyan állam van, ahol a különböző ilyen hozzáállásokat legalizálják. De más problémák is jelen vannak, akár csak az anyagi különbségek. Gondolkoztam azon, hogy vannak olyan emberek, akik olyan vagyonnal rendelkeznek, hogy szinte egész országokat vásárolhatnának meg. Tehát óriási különbségek vannak. Vannak a szegényebb emberek, szegényebb réteg is, egy óriási különbséggel ott van egy kis százalék azon gazdag embereknek a száma, akik óriási vagyonnal rendelkeznek. És persze ezzel együtt a kizsákmányolás. Tehát sok olyan társadalmi probléma van jelen, amiről a Biblia is beszél. És én azt gondolom, hogy ezek az események, akár ez a háború is, ennek köszönhető nagymértékben. És igazából ez csak bekapcsolódik egy másik háborúba, ami jóval korábban kezdődött el. A Jelenések könyvében, a 12. fejezetben olvasunk erről a háborúról. A 12. fejezet 7., 8., 9. és 12. versében. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az angyalai viaskodnak, vagy harcolnak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki nevezhetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész föld kedegséget elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ővele levettetének. És a 12. vers. A napokáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát azt látjuk, hogy a Biblia beszél ezekről az időkről. Egyrészt az emberekben meghidegül a szeretet, és Isten jelenléte hiányában rossz úton halad az emberiség. Ezzel párhuzamosan a sátán is újabb és újabb erőbevetéssel, talán egyre intenzívebb módon kiterjeszti a munkáját a Földön. Tudja, hogy kevés ideje van, és ki akarja használni ezt az utolsó 100 métert, hogy minél több pusztulást hozzon erre a Földre, és akár minél több szenvedést Istennek, akivel szemben áll. Azt hiszem, Jézus tudta, hogy milyen érzések jönnek fel bennünk, amikor ezeket átéljük, vagy amikor ezekről olvasunk a Bibliában. Ezért a felolvasott részben hozzá is teszi, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Igaz, hogy ezek komoly és nehéz események. És igaz, hogy a kilátások sem túl pozitívak, ahogy a vég felé közeledünk, egyre súlyosabb lesz a helyzet, viszont Jézus hozzáteszi ezt a gondolatot, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. És a Bibliában nagyon sok ilyen bátorító gondolatot találunk. Még azt is hozzáteszi Jézus, hogy igaz, hogy ez a vajudásnak a kezdete, hogy ahogy a szülésnél, ahogy egyre közelebb kerül az anyuka a szüléshez, egyre erősebbek és egyre intenzívebbek a fájdalmak. És talán ezeket elmondhatjuk a jelekről is, amelyeket itt felsorol a Biblia, hogy ahogy közeledünk Jézus eljöveteléhez, a világ végéhez, hogy ezek a jelek egyre intenzívebbek és egyre sűrűbbek lesznek. De ugyanakkor ez a hasonlat egy másik értelemben is segítség lehet, hogy miután megszületett a gyerek, a legtöbb anyuka, legalábbis én, akivel beszéltem, azt mondta, hogy az az öröm, hogy most egy gyereke van, elfeledteti azt a fájdalmat, amit akkor érzett. És akár az is bizonyítja, hogy többen két vagy három gyereket is vállalnak. És ilyen értelemben mi is előre tekinthetünk egy olyan öröm fele, amely következni fog, úgymond a vajudási időszak után. Jézus második eljövetele, az örök élet, a mennyország, és ebben a képben nagyon sok olyan pozitív dolog tartozik, amelyet mi adventisták különösképpen várunk, és hisszük, hogy ezek meg fognak történni. Úgyhogy kétféle reakciónk lehet azon események előtt, amik következnek. Az egyik az, hogy eltávolulunk Istentől. A próbának akár egy ilyen hatása is lehet. Tegnap este beszélgettünk a tanítványokról, akik Jézus kereszt halálakor megbotránkoztak, illetve Jézus figyelmeztette őket, hogy megfogtok mindannyian botránkozni bennem. Tehát olyan dolgok történtek Jézussal, amikre nem számítottak és csalódtak. Jézusban. Nem megfelelő ismeretük volt Jézusról és az elkövetkező eseményekről, ezért egy ilyen értetlenség és csalódás váltott ki bennük. Tehát lehet ez az egyik reakció, és sokan vannak azok, akik ilyen módon is elidegenednek Istentől, mivel rosszul értelmezik az eseményeket, valamilyen szinten Isten szánájára írják azokat a rossz dolgokat, amik történnek, és eltávolodnak Istentől. A másik lehetőség a próbában, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Igazából nincs egy ilyen köztes állapot, vagy eltávolodunk, vagy közelebb kerülünk Istenhez. Amikor nehézség jön, akkor lehetőségünk van arra, hogy még jobban megfogjuk Istennek a kezét. Amikor akár olyan események, amik felettünk állnak, amiket nem tudunk irányítani, ezek készíthetnek arra bennünket, hogy egy olyan kézbe tegyük le az életünket, aki minden fölött van, ez az Isten. Egy zsoltárral szeretném zárni, illetve a végéhez közeledni, a 121. zsoltár verseivel, amely én úgy érzékelem, hogy az első vers végéről hiányzik egy kérdés, mégpedig, és akkor ilyen formán olvasom, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé, nem szunnyad el, és nem alszik Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Nagyon bátorító gondolatokat tartalmaz ez a zsoltár. Talán azt tenném hozzá, hogy egyben az is igaz, hogy nem zárhatjuk azt ki, hogy ha keresztények vagyunk, ha Isten mellett vagyunk, akkor velünk nem történnek rossz események. Ez része az életnek, része az életünknek, viszont ezekben Isten mellettünk van. Ezekben kérhetjük Istennek a bátorítását, a támogatását, és keresztényként, hívőként, egész másként megyünk át a nehéz eseményeken. Tudjuk azt, hogy ezek után egy dicsőséges, örömteli, örök élet az, amivel Isten meg szeretne ajándékozni bennünket. Máté evangéliuma Jézus szavaival zárul, amikor a tanítványokhoz fordul, mielőtt elment volna, elhagyta volna őket, és a következő gondolatokat mondta nekik. Ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A világ vége közeledik, viszont Jézus nem hamarabb fog elhagyni bennünket, hanem egész a világ végezetéig velünk lesz. Ezek olyan gondolatok, amik tudnak bennünket erősíteni, bátorítani, hogy nem egyedül vagyunk ebben a helyzetben. Nem vagyunk teljes mértékben kiszolgáltatva a sátán haragjának, hanem Isten kezében van a mi sorsunk és életünk. És olvasunk olyan ígékről is, hogy nem enged bennem kísérteni, mint amit el tudnánk bírni és el tudnánk tűrni. Olyan jó ezeket tudni, nehéz események történnek, és sok mindenre nekem sincs válaszom, inkább csak kérdések vannak. Viszont ezek a gondolatok tudnak bátorítani, erősíteni, hogy a Jóisten mellettünk van. És szeretném, hogyha a következő percekben közösen is imádkozzánk ezért az országért, azért a helyzetért, ami ott van. biztos ti is olvastatok a híreket, meg tudom, hogy a gyűjtés is történt itt Szombathelyen. Ilyen módon is szeretném megköszönni mindenkinek az áldozat készségét. Viszont fontos az is, hogy imádkozzunk értük. Ugyanakkor a Herceg család is kéri, hogy imádkozzunk értük. Krízisben van a család, válláshoz közelednek, és kérték azt, hogy járjunk közben értük Istenhez, Istennél. Úgyhogy megkérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, együtt imádkozzunk. Talán még azt tenném így az ima csokor mellé azt a kérdés, illetve nyugodtan fel lehet közben állni, hogy a Tóth Józsi köszöni az imákat, amint tudjátok nehéz egészségügyi helyzetemen keresztül, de annyira érzi a Jóistennek a támogatását, hogy olyan gyorsan épül fel, hogy ez számára is, meg az orvosok számára is meglepő, hogy ebben mindenképp érezhetjük Istennek a jelenlétét. Akkor hajtsuk meg a fejünket, és ezekért a célokért együttesen imádkozzunk. Aki indítva érzünk meg.
Mostani lehetőséget, hogy így, mint a Szombathelyi gyülekezet együttesen járulhatunk eléd. És köszönjük, hogy láthatjuk, hogy teljesednek a proféciák. Köszönjük, hogy elmúlt ez a járvány, legalábbis most megkönnyebbülhettünk, de köszönjük, hogy nem engedhetjük el magunkat, mert újabb nehézségek várnak ránk, újabb próbák, és nem tudjuk, hogy mikor következik ebbe, és nagy szomorúsággal és együttérzéssel tölt el bennünket, ha a híreket hallhatjuk, és fájdalom járhatja a szívünket azoktól jótévő embertársunkért. Köszönjük, hogy te ezt megengeded, bár tudjuk, hogy nem tőle a háború, hanem Sátánnak a eszköze, módszere, aki öl és gyilkol. Ad, hogy sokan ráébredjenek az élet igazi értelmére az ottani lakók között, és te így velünk könyörülj rajtuk. És köszönjük, hogy te tartod kezedben a gonosznak a kezét, te csak annyit engedsz meg, amennyi a te tervednek valósulása érdekében jónak látsz. Segíts, hogy higgyünk ebben, és ők is higgyenek ebben. És kérünk, hogy te munkál, hogy mint annyiunk szívében, hogy hitben erősen álljunk, hogy törekedjünk téged követni, a te lábnyomodban járni, és a te jellemed meglátvassék rajtunk. Segítsen lesz, növeld a hitünket, kérünk, szeretetünket egymás iránt, embertársaink iránt, és segíts, hogy segíthessünk, amennyiben te lehetőséget adsz erre, és ne sajnáljunk semmit, mert tudjuk, hogy nem sokára mindent itt kell hagynunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
Amen.
Szerető Istenünk, Jézusunk nevében jöttünk hozzá. Szomorú a szívünk azért, ami történik a világunkban itt a szomszédban. De ugyanakkor reménnyel tölt el bennünk az a tudat, hogy te irányítod továbbra is a földi történelmet, és semmi nem történik. Tudod nélkül. véletlenül engedted meg ezt a háborút, ami ártatlan emberek életét követeli. Tudjuk, hogy neked sokkal jobb van. Fáj az, hogy gyermekek, betegek, idősek halnak meg egy értelmetlen háború miatt. De tudjuk azt, ahogy az igényből olvassuk, hogy mindezeknek meg kell történnie, és ez még nem itt a vég. Tudjuk azt, hogy ennél sokkal nagyobb nyomorúság is lesz világunkban. De hiszük azt, hogy te a választottaidat meg fogod védeni, ahogy eddig is megcselekedted. Nekünk nem csak reménységet adtál, hanem hitet is. Hogy hittel tekintsünk előre, és hittel merjük életünket rákézni. Mert mi hisszük, hogy te, amit megígértél, azt te is fogod teljesíteni. És hogy te soha nem hagysz bennünket jobban kísérteni, mint ahogy azt mi változunk. Kérjük, hogy továbbra is terüljünk a mi életünket, és segíts abban, hogy soha ne engedjük el a kezdet. Kérjük, hogy köszönjük.
Mennyei Atyánk, szeretnénk közösen imádkozni hozzád azokért az emberekért, akiknek most menekülni kell, vagy akik ott maradtak ebben a háborús helyzetben, civilként, ukrán vagy orosz katonaként. Urunk, te mindenkiért meghaltál, te mindenkinek üdvösséget szeretnél adni. Kérünk, segíts mindenkinek, aki ebben a helyzetben érintett, hogy veled találkozhasson. Add, hogy benned találjanak vigaszt és reménységet, és kérünk, áld meg itt Magyarországon és a világon mindenhol azokat az önkénteseket, segélyszervezeteket és civil szervezeteket, akik bármilyen úton és módon segítenek most a bajba jutottaknak. Áld meg az ő életüket, az idejüket, a pénzüket, hogy ők, akik a békéltetés szolgálatában munkálkodnak, ők is áldást nyerhessenek. És Urunk, imádkozni szeretnénk Józsiért és Tündiért is. Nagyon szomorú a szívünk, és együttérzünk velük, és látod, hogy szeretjük mindkettőjüket, és nem is igazán érthetjük és láthatjuk mi kívülről, hogy hogyan jutottak ebbe a helyzetbe. De tudjuk, Urunk, hogy te mellettük is ott vagy. Te vagy az ő támaszuk és vigasztalói. Add, hogy lehet tekintsenek mindketten, és ha csak lehetséges, akkor te hozz megoldást ebben a helyzetben, akármi is lesz az ő döntésük. Ne engedd, hogy eltávolodjanak tőled. Vigasztald és erősíts mindkettőjüket, és kérünk Lucáért, Bencéért és Lőrincért is, akik másodszor élik át ezt, hogy lehetséges, hogy szétszakad a családjuk. Uram, gyógyítsd az ő sebeiket, és add, hogy ők is megtalálhassanak téged ebben a nehéz helyzetben. És kérünk minden testvérünkért, akik bármilyen betegséggel vagy problémával küzdenek, vagy lelkileg nehéz helyzetben vannak éppen, hogy te légy a mi vigasztalunk. Az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen.
Amen. Drága mennyei édesatyánk, ismét felemeljük szavunkat hozzád, és köszönjük, hogy a rosszat is megengeded megengedett az életünkben. Fájdalmas ezt így kimondani, de mégis így van, hogy ezzel is javunkat akarod, hogy hozzá közelebb jussunk még egymáshoz is. És időnként most nem csak az ukrán emberekre gondolunk, vagy az orosz katonákra, meg a háború át, közvetlen áldozataira, hanem az arra is, hogy minket is érint valamilyen módon, itt van a határunkon. És előfordulhat, hogy te megengeded, hogy egész közelről legyünk tanemek valami, hogy mi is benne legyünk az öldöklésnek a forgatagában, meg ami azután következik a nélkülözésben, szegénységben, szavarokban, és jönnek majd járványok, igazi járványok, és természeti katasztrófák, ahogy mondtad, földindulások, gyökhalálok és éhínségek. De mindez azoknak, akik téged szeretnek, a javukra van. És tudjuk, hogy te szeretnéd, ha közöttünk igazi ébredés lenne, megújulás, és igazi reformáció, aminek a nyomán fölillett bennünk igazán a misszió lelkület, a megmentő szeretet, amikor a te igazságodat, a te üzenetedet híven közöljük, és nem szégyeljük, és közöttünk is megjön az az igazi összetartás, amikor nincsenek kicsenyes vidák, vagy akár azok a nagyobb viták is, amik kibékíthetetlen ellentétből akadnak. De mégis te meg tudod oldani, és megrostálod a te gyülekezetedet, és mindenkinek lehetőséget az, hogy elfogadja a te igazságodat. És köszönjük, hogy ezt megengeded, mert neked ez a szándékod. Azon kívül nem akarunk ismételni az előzőeket, amikkel egyetértünk, és közösen kértük tőle. Most még a tündéri Józsiról van kérésünk felőleg hozzá. Te látod, hogy a válás az nem egyezik a te akaratoddal, és gyűlöd az elbocsájtást, és ellenkezik a te akaratoddal. Mi sem tudunk másképp hozzáállni, ha te igényhez akarjuk tartani magunkat, és nem tudjuk ki az, akitől fakad ez a dolog, vagy csak sejtjük, de mindenképpen megrázó következményei lesznek, és nem szabad hagynunk, hogy így rohanjon a család végzetébe, meg azok a következményekbe, amiket nem lehet visszafordítani, és súlyosabb lesznek. Segíts, hogy mint gyülekezet felelősséget érezzünk irántuk, és ők is megmentésre szorulnak. Különösen az, akiből indul ki ez a dolog. Ne engedd, hogy a hallgatásunkat, a hallgatólagos beleegyezésünkkel bátorítsuk őt erre. És azon kívül az a kérdésünk, amit már eddig is elmondtunk, hogy ne ismételjük magunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és segíts, hogy a szeretet és a megértés és a részvét helyes irányban működjön bennünk, és a te lelkeddel tudja nekünk tanácsot adni, és segíts, hogy azt meg is valósíthassuk. Úgy a hozzáállásban, mint a segítő tanácsadásban, vagy érésben. Azt mondtad, hogy azokkal vagy, akik sírnak és jönnek és fohászkodnak, azok miatt, az utálatosságok miatt, amik a te népek közepette vannak. Segíts, hogy mindezt így álljunk hozzá, és még visszatérek a kérésem az ukrán válságra, segíts, hogy hogy azok a józan gondolatok győzzenek, mint amit Jeremiás által tanácsoltál egykor a te népednek a babiloni fogság előtt. Ugyanakkor jön a hódító birodalom, azt tanácsoltad, hogy vegyétek föl magatokra a babiloni királyi áramát, és ne a lázadókat, a szembeszegülőket, a harcolókat tekintsük ideálisnak, hanem azokat, akik szerintem el tudják fogadni, hogy egy hódító birodalom leigázza őket, miközben kibaszták az eszméknek. Segíts, hogy mindenben így lássuk, hogy hagyjuk meg, ami a császárnak azt a császárnak azt, ami a császári, de mi ne feledkezzünk el sohasem róla, hogy az elveink mellett kitartsunk, és megadjuk neked azt, ami a tényét. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Menj Istenünk, kérünk abban, hogy segíts nekünk, hogy ezek az események ne rémisszenek meg, hanem nálad legyünk biztonságot, bátorítást. Ugyanakkor kérünk arra is, Istenünk, hogy add, hogy ezek az események ne botránkoztassanak meg bennünket, ne távolítsanak el tőled, ne idegenedjünk el tőled, hanem még közelebb hozódjunk hozzád. Még szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat veled, és megfogjuk a te kezedet. Ilyen értelemben imádkozunk azokért is, akik ezen keresztül mennek, hogy ők se így tekintsenek rád, hanem megértsék azt, hogy mi van ennek a hátterében. És ezen nehéz időkben tőled kérjenek segítséget, és hozzád kiáltsanak. Köszönjük Istenünk, hogy a te kezedbe helyezhetjük az életünket. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy te vigyázol ránk. Ezért hálásak vagyunk. Köszönjük a pozitív tapasztalatokat is. Azt, hogy Józsit is ennyire megáldottad, és egyrészt azt, hogy betegség, ez a nehézség, ez a krízis helyzet az életében még közelebb hozta hozzád, és azt is, hogy ilyen gyorsan épül az állapota. Ezért hálásak vagyunk neked, és köszönjük. Maradj mindegyünk a te kegyelmed által. Amen.